már a vállalkozásod megalapításának elején azt tűzted ki célul, hogy én leszek Magyarország legjobb üzleti portréfotósa?
Egyértelműen. Sőt, igazából ennél még messzebb menőbb vízióm volt, hogy nem csak, hogy én leszek az, hanem egy olyan csapatot tudok fölépíteni, akiknek a segítségével az egész magyarországi portréfotózás színvonalát tudjuk megemelni.
Wow.
Mert ez bosszantott benne, és ez még a mai napig eléggé bosszant, hogy csomószor reklámokon, neves újságoknak a címlapján olyan borzalmasan rossz fotók vannak, ami egyszerűen szégyenletes. Külföldön, hogyha megnézed, hogy ott milyen minőségű képek vannak, meg milyen büdzséket különítenek el rá, tudom, persze piac mérettől is függ, de akkor is, tehát az igényességen is múlna ez a dolog, és azt éreztem, hogy nem tudják a magyarok, hogy még mit lehet kihozni ebből a dologból, mint hogy portréfotózás. Mert van egy szint, ami ott úgy beragadt, ugyanígy a árban is, meg szakmai szinten is. Persze van kivétel, ma is vannak nagyon kiváló fotósok itthon, egyre többen vannak, de akkor is, ha a nagy átlagot nézzük, azért az bőven elmarad a nyugati színvonaltól.
Mit szól a te szolgáltatásodhoz, a te áraidhoz, a te gondolkodásmódodhoz a szakma?
Talán azok, akik más területeken vannak, azok jobban tudnak örülni a sikereimnek, mint azok, akik szintén vállalnak portréfotózást. Aki mondjuk ingatlannal foglalkozik, mármint egy ingatlanfotózással, vagy esküvőkkel, és ő is specializálódott a saját területén, és ott ért el magas szintet, ők sokkal jobban tudják értékelni, hogy én egy másik területen egy hasonlóan magas szintet el tudtam érni. Azok, akik ezek a miszacsi kategória, minden szart csinálok kategória, ott sokkal inkább érzem az irigységet. Nem fogok tudni olyan szolgáltatást nyújtani, ami mindenkinek tetszik. És akkor lesz igazán egyedi, hogyha merek beleállni egy stílusba, és felvállalom azt, hogy ez valakinek nem fog tetszeni. Ezen nincs semmi gond. Eleinte nagyon zavart. Gondolkodtam, vajon mitől lehet? Újra néztem a portfóliómat, átnéztem a képeimet, néztem a szövegeket, hogy mi az, ami miatt nem esik le valakinek, hogy ez mitől extra. És aztán rá kell tennem, hogy ezt el kell engedni, mert aki tényleg nem látja, az soha nem lesz ügyfelem, és ez rendjén is van így. És ugyanígy az árazással is így vagyok, hogyha valaki nem értékeli annyira, amit én csinálok, vagy én meg a csapatom csinálunk, akkor hiába magyarázom neki, meg lehetne akár féláron is, akkor se fogja megvásárolni, mert nem ezt keresi. Én minden évben 30%-kal emeltem az áraimat. És azért ez vezetett némi konfliktusokhoz, például a visszatérő ügyfeleknél. Azért 2-3 évente ugye érdemes új fotót csináltatni magadról. És aki mondjuk 3 évvel ezelőtt volt, és be akarna foglalni egy új időpontot, az azért lesokkolódik róla, hogyha még kedvezményt is adok neki, mert visszatérő ügyfél még úgyis a kétszeresébe kerül, mint előtte. De hát ez a rendje a dolgoknak. Hát fejlődik a felszerelés, fejlődik a csapat, és így tudunk előre haladni, úgyhogy ebbe bele kell állni, és azt is fel kell vállalni, hogy így el fogsz veszteni ügyfeleket emiatt.
Úgy emlékszem minden egyes veled való fotózásra, hogy olyan lazává, kötetlenné tudtad tenni, mint amíg viccelődtél volna is. Mi a titkod ezen a téren, Balázs?
Nagyon érdekes, hogy mielőtt full-time a portréfotózással foglalkoztam volna, én sokkal zárkozottabb személyiség voltam, sokkal kevésbé tudtam small talkolni, sokkal kevésbé voltam nyitotta arra, hogy beszélgetéseket kezdeményezzek, és amiatt, hogy ez lett a munkám, elkezdtem ezt élvezni, és észrevettem azt, hogy azért van ehhez is érzékem, és élvezem. Nagyon sok mindent meg lehet tanulni könyvekből, meg videókból, meg workshopokon, de ezt a fajta kommunikációt, ami az ügyfél és a fotós között van, azt nagyon nehéz átadni is, és nagyon nehéz befogadni is. Én azért nagyon sokat tanultam a Peter Hurley-től, tehát neki ebből is különleges az oktatása, hogy ő erre is nagy fókuszt helyez, de ugyanakkor ezt ő maga is elmondta azt, hogy én tényleg azok közé, a tanítványai közé tartozom a több mint 40 ezerből most már, aki ebben benne van a világon, aki megérti azt, hogy ő mit képvisel és mit akar átadni. És hogy át is tudom venni. Uh-huh. És nem mindenki alkalmas erre. Hozzáteszem azt, hogy ez azért nem probléma. Alapjáraton szerintem nagyon fontos az, hogy az ember személyiségét fölvállalja, és ezt a kommunikációban is hangsúlyozza, mert be fogja vonzani azokat az embereket, akikkel alapból megtalálja a közös hangot.
Szerintem nagyon sok ember fél a fotózástól. Mi lehet az oka ennek?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az ügyfeleinknek több mint 80%-a, most ez egy kb. Hasraütésszerűen olyan, aki ki nem állhatja a fotózzák, azzal jön be, hogy én nem vagyok fotogén, én rólam még életemben nem készült olyan fotó, amit tetszenék magamnak, és nem foglak Balázs hibáztatni, hogyha egy jó kép se sikerül a fotózás végére. És ez valahol azért lehangoló, hogy így állnak hozzá azok az emberek, akik már bejelentkeztek egy fotózásra. De gondoljuk el, hogy az egész Magyarországon ez nyilván sokkal magasabb ez az arány, azért ez elég elgondolkoztató, és amúgy mindenki azt gondolja, hogy ő van ezzel így egyedül. Ebből a szempontból gondolom azt, hogy amúgy a portréfotósoknak igen komoly felelőssége van. Mert jó, nyilván nem fog senkire rádölni a lámpa, vagy megrázni az áram, tehát nem ilyen jellegű sérüléseket lehet okozni, viszont nagyon komoly lelkisebbeket lehet valakin ejteni azzal, hogy nem a legelőnyösebb oldalát mutatja meg a fotókon, valamilyen módon nem tudja előhozni belőle azt, hogy felszabaduljon a kamera előtt, és ettől az illető még görcsösebb lesz a saját magáról alkotott képpel szemben. Ugye eleve van egy kvázi fals kép az emberek fejében saját magukkal szemben, mert rengeteget szelfiznek, és ez nagyon-nagyon durva visszalátni, amikor jön valaki, hogy ő szeretne magáról egy ehhez hasonló képet, és mutatja a telefonján, hogy ő milyen selfie fotót csinált magáról, hogy ezen tetszik magának. Tehát eleve egy retusált képet néznek magukról az emberek, és nyilván utána, amikor én nagy 27 incses monitoromon meglátják először azt a nyers képet, ami tűéles, 36 megapixeles szép fényekben van, akkor ott szokott lenni egy ilyen első sok. És ez nem csak a nőknél, ugyanúgy a férfiaknál is. Úristen, de öreg vagyok, úristen, de ráncos vagyok, úristen, de dagadt a fejem. Kapásból a hibát kezdjük el keresni magunkon a fotón. Nagyon érdekes, hogy sosem összhatásban nézi meg először az ember a képet, milyen mini pszichológiai folyamat, amin végig kell vigyük az ügyfeleket, hogy hozzászoktassuk magukat a saját valódi arcukhoz, és el is fogadtassuk velük, hogy ez így teljesen rendben van, hogy vannak ráncok, amikor őszintén nevet az ember. Mindenkinél más ez a fajta elfogadási szint. Én azt fontosnak találom, sőt, ahogy a karrieremben egyre inkább fejlődök, egyre kevésbé akarom retusálni a fotókat, mert szerintem semmi baj nincsen azzal, hogy valaki 50 éves és annyira is néz ki. Éljük meg azt örömmel, hogy ott vannak azok a ráncok. A Kútvölgyi Erzsébet, a Kossuth Díjas színművésznőnek imádom azt a megjegyzését, amit tett a fotózása után, hogy Balázs, nekem 68 év munkája van ezekben a ráncokban, ki nem merd őket retusálni.
Hú, ez nagyon jó,
és annyira szép ez a gondolat, és annyira igaz, hogy tényleg az egész életünk ott van az arcunkra írva, hogy vállaljuk föl, és nincsen azzal semmi baj, hogy van ott egy pár ránc, pont attól lesz karaktere az arcnak, és én imádom ettől a karaktereket a képeken.
Tudnál adni néhány tippet, hogy lehet azért mégis egy mezei mobiltelefonnal viszonylag jó minőségű portréfotót készíteni?
Nagyon gondoljuk át azt, hogy milyen helyre teszünk ki telefonos fotót.
Aha.
Tehát először is ne selfie legyen. Érdemes inkább valakinek odaadni a telefont, és ő készítsen a rendes hátlapi kamerával fotót. Minél szűkebb objektív, annál közelebb mutatja a valóságot így arányaiban az archoz, és érdemes egy ilyen jó másfél-két méterre állni az illetőtől, hogy ne közel legyen az arcába, ugyanakkor több minden fog látszódni a képen, de a telefonnak most már elég nagy felbontású a képe, és bele lehet vágni utólag, és akkor levágod a zavaró dolgokat, de nem lesz torz a kép. Szóval ez az egyik, hogy adjuk oda valaki másnak, és használja a minél szűkebb látószögű kameráját a telefonnak. Ami nagyon fontos ezeknél a kameráknál, hogy ha nincs elég fény, akkor nagyon nem szép képet mutatnak. A legtutibb az, hogyha egy nagy ablakfelülethez közel tudtok menni, úgy lehetőleg, hogy az illető, aki a fotót készíti, ő háttal legyen az üvegnek, és szembe fotóz téged, tehát te, aki ott állsz az ablakkal szemben, neked nagyon szép, egyenletes fény lesz az arcodon. Tehát ez a technikai része. Ezen túl, ahonnan számomra az igazi portréfotózás kezdődik, az, hogy mit mondja másiknak, hogy az ugye valahogy normálisan nézzen ki
így
a képen.
Van. És mit?
És ebben szokott a legnagyobb összeveszés lenni mindig, hogy nem igaz, hogy nem szóltál, hogy hülyén áll a hajam, hogy tokás vagyok. Ennek megvan a maga folyamatrendszere, amit mi ugye kidolgoztunk, vagy amit én tanultam és továbbfejlesztettem, de ami szerintem nagyon fontos, hogy úgy ne kattints el senkiről fotót, hogy ne nyögnél be előtte bármi hülyeséget neki. Tehát ha valami váratlan dolgot mondasz neki, ami esetleg nem odaillik, mert az, hogy fordulj jobbra-balra, arra nyilván számít. De arra, hogy mutass egy olyan arcot, mint hogyha hátulról rásettenkednél egy nőstény muflonra, na Ezt, erre biztos, hogy nem számít. És milyen érdekes az ember, ugye, tehát, hogyha zavarba jön, akkor ezt egy módon tudja feloldani, azzal, hogy elneveti magát.
Igen, pontosan a mosoly az valójában egy belső feszültségnek a levezetése.
Így van, és ezt a nevetési folyamatot lehet végigfotózni, azért a telefonokkal is lehet viszonylag gyorsan kattingatni, akkor lesz egy fotó, amin ilyen ultra nagy nevetés van, 32 fogas panoráma röntgennek el lehet küldeni a fogorvosnak, nyilván az nem lesz a feltétlenül a legnyerőbb fotó erre a célra, viszont ahogy jön vissza ebből a nevetésből, reziduális mosoly, úgy hívjuk, ott van még az energiaszint a nevetésből, de már összeállt annyira az arca, hogy azért vállalható legyen a mosolya, és én ezeket szeretem nagyon elkapni, ezeket a pillanatokat.
Mit fog csinálni Tóth Balázs 10 év múlva?
A Kulcsár Tibornál amúgy voltam egy ilyen tanácsadáson. Nagyon drasztikusan elém tette a kérdést, hogy Balázs, te fotós akarsz lenni, vagy vállalkozó? Nagyon elindított egy gondolatot a fejemben, mert ugyanis nem tudok egy bizonyos szintnél tovább nőni, nem tud a vállalkozásom tovább nőni, hogyha minden fotózást én csinálok meg.
Így van.
Ugyanakkor viszont ugye ott a dilemma a fejemben, hogy mivel én annyira kiképeztem magam, és folyamatosan képzem, és a legmagasabb színvonalat képviselem, hogy ezt hogyan tudom esetleg valakinek másnak átadni, anélkül, hogy sérülne ez a fajta piaci pozíció.
Így van.
Úgyhogy ezért találtam ki a fotós iskolámat, amiben 15 diákom volt, 3,5 év, amikor jöttek hozzám, és a 15-ből volt egy, aki nagyon kiemelkedett a szorgalmával, a hozzáállásával, a személyiségével, hasonlít hozzám, úgyhogy felvettem magam mellé most már. Abszolút ez a terv, hogy kineveljek egy olyan több fotósból álló csapatot, akik végig tudják vinni a projekteket, és én kvázi ilyen cégvezető szinten tudok működni, kvázi önműködő vállalkozást fel tudjak építeni, ami mellett én, hogyha úgy tartja kedvem, el tudjak menni akár fél évre külföldre, és továbbképezni magam, vagy ott nyitni egy újabb stúdiót, vagy tehát, hogy ne legyek ennyire helyhez kötve. Tényleg egy rendes, klasszikus vállalkozást szeretnék felépíteni. De amúgy azt gondolom, hogy a fotó az mindig is kelleni fog.
Szerintem az üzleti világban kétfajta emberrel találkozhatsz, aki járt már Tóth Balázsnál portréfotózáson, és aki majd fog. Jó példa erre a LinkedIn, ahol számtalan Balázs által készített profilkép mosolyog vissza ránk, amikor valakihez kapcsolódunk. És ha már LinkedIn, ha már követed a Karizma podcastet, akkor bátran jelölj be engem is, és kövess be LinkedIn-en, mert ott is nagyon sok értékes tartalmat osztok meg a podcasttel kapcsolatban. Ha pedig tetszett ez a Wow epizód, akkor a leírásban megtalálod a teljes, vágatlan beszélgetésnek is a linkjét. Köszönöm, hogy velünk voltál!